Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Biblia az emberi élet alapjairól című előadás sorozatunk mai előadásán. A mai előadásnak a címe a Jelenések könyve boldogság eszménye. Úgy gondolom, hogy talán ez a cím szinte mindenkit meglephet, mert amikor Jelenések könyvéről hallunk, akkor nem a boldogság jut mindjárt eszünkbe, hanem az, hogy Jelenések könyve proféciákat tartalmaz, az egész Új Szövetség történetét elmondja előre, aminek a teljesedését most már visszafelé tekintve láthatjuk, hogy minden valóban szóról-szóra teljesedett, az előttünk álló eseményeket is felvázolja Jelenések könyve. Tehát mindez eszünkbe jut Jelenések könyvéről, de hogy a Jelenések könyve a boldogságról is beszél. Ki kell, hogy mondjuk, hogy beszél a boldogságról, és nem is akármilyen módon. Sőt, kimondhatnánk azt, hogy Jelenések könyve szinte keretbe foglalva a boldogság eszméje által, a boldogság tanítása által. Nézzük meg, hogy hogy kezdődik Jelenések könyve. Jelenések könyvét lapozzuk fel. Jelenések könyve első fejezet, első versét csak éppen, hogy megemlíteném, tudnélik az első, második versben arról beszél a Szentírás, hogy ez a könyv hogy adatott. Hogy Jelenések könyve Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott neki az Isten, ő adta, elküldte az ő angyalát, megjelentette Jánosnak, János lejegyezte a mi számunkra, tehát elmondja mindjárt a bevezetőben, hogy Jelenések könyve hogy keletkezett. És ezek után az első gondolat, amit közöl velünk, amit kijelent Jelenések könyve a következőképpen hangzik. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Így kezdődik Jelenések könyve. Boldog, aki olvassa, hallja és megtartja e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő közel van. És amikor Jelenések könyve lezárul, erre mind az elsőre, meg az utolsó Biblia verse is majd ki fogunk térni, hogy zárul le Jelenések könyve? 22. fejezetben kétszer mondja ki maga Jézus, hogy kik a boldogok. Tehát azt lehet mondani, hogy az egész Jelenések könyve felépíthető erre a gondolatmenetre, hogy Jézus mit mond a boldogságról Jelenések könyvén keresztül az új szövetségi időszakra, de minden emberi életre vonatkozóan. Nézzük meg mindjárt a harmadik verset részletesebben. A harmadik vers a következőt mondja, mint ahogy az előbb olvastuk is. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Szeretném megjegyezni, hogy itt a felsorolás és felsorolás. Tehát azt mondja, mit jelent ez, hogy és felsorolás, tehát nem vagy felsorolás van itt. Nem azt mondja, hogy boldog, aki olvassa, vagy aki megtartja, hanem és kapcsolat van ezek között. Tehát azt mondja, hogy boldog, aki olvassa, hallgatja, és megtartja azokat. Tehát azt mondja Jézus Krisztus, hogy az az ember boldog lesz, ez igaz Jelenések könyvére, de igaz az egész Bibliára, aki olvassa, miért? Ezek a szavak kiknek a szavai? Kinek a szavai? Istennek, Jézusnak a szavai. És azt mondja, hogy a Teremtővel kapcsolatba kerülni az ő beszéde által, hallgatni az ő beszédét, és aszerint élni az embernek ebben az életben, azt mondja, hogy ez az igazi boldogság. Miért? Az ember mire lett teremtve? Ádám és Éva az Istennel való élő kapcsolatra lett teremtve. Ők hallgatták minden hűvös alkonyatkor teremtőjüket, beszéltek vele, és megtartották az ő törvényeit, az ő parancsolatait, és ezért a boldogságuk maradéktalan volt. Teljes örömben, békében és boldogságban éltek a teremtővel való élő kapcsolat következtében, a szeretet törvényében való járás következtében. És mi történt a bűn következtében? ez a kapcsolat megszakadt Isten és ember között. De miután az ember így lett teremtve az Istennel való kapcsolatra, ezért ezt az űrt minden ember érzi a szívében, az Isten hiányát. Hány embernek megy ebben az életben azért jól a dolga, nem? Nagyon sok embernek nyomorúságok vannak az életében, mindenkinek vannak különböző nyomorúságok, de sok ember azt lehet mondani, hogy viszonylag jó körülmények között él. És mégis az ember, ha őszinte magához, akkor el kell, hogy ismerje, hogy van egy űr, egy hiányérzet a szívében, amit pótolni mással nem tud. A világ mennyi örömöt ad? Hadd kérdezzem meg, a világ mit tűz ki elsősorban célul az emberek elé? Légy boldog, örömforrásokat kínál. De mit mond a Biblia? Van ennek egyfajta gyönyörűsége, de azt mondja, hogy ez a bűn ideig, óráig való gyönyörűsége. De igaz, tartós boldogságot, olyat, ami megbánhatatlan, olyat nem tud adni. És igen, éppen ezért Jelenések könyve elején mindjárt kimondja nekünk Isten azt, hogy az ember akkor boldog, hogyha a teremtőjével élő kapcsolatban van, tehát hallgatja őt az ő igéjén keresztül, olvassa az ő beszédét, és megtartja, megcselekszi azokat, vele jár ebben az életben, az lesz majd boldog ember, igaz életet élő ember, az Isten törvénye szerint járó ember, vele összeköttetésben élő ember, boldog ember lesz. Jelenések könyve kezdődik így, mint ahogy az előbb említettük, és fölvetődik a kérdés, hogy akkor nyilván ezt a boldogságot az is támogatja az új szövetség időszakában, mert ugye az új szövetségről beszélünk most elsősorban, hogy hát akkor ez a korszak, az új szövetség korszaka, ugye a jó körülményeknek a korszaka. Ugye? Vagy nem? Jelenések könyve nem erről beszél? Jelenések könyve nem erről beszél. Sőt, olvassunk el valamit Jelenések könyve 12. fejezetéből. Egyértelművé teszi Jelenések könyve, hogy ez a boldogság, amit az új szövetség időszakára is minden hívő embernek ígér Isten, nem a körülmények adta boldogság, nem a nyugalmas élet által nyújtott boldogság. Jelenések könyve 12. fejezetének a 10. versétől kezdve a következőt olvasom. És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondta, most lett meg az üdvösség és az erő, és ami Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma, mert ami atyánk fiainak vádolója levettetett, ki vádolja őket éjjel és nappal, ami Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kimérték, mint halálig. Annak okáért örüljetek egek, és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Miért olvastam föl ezt az igét? Ez az ige mikor teljesedett? Ez az ige mikor valósult meg? Mikor valósult ez meg, amikor azt olvastuk, hogy most lett meg az üdvösség? Mikor lett meg az üdvösség? Mikor lett meg az üdvösség? Jézus kereszthalálakor, ugye? Jézus kereszthalálakor. Amikor mit mondott ki Jézus? Elvégeztetett, meglett, beteljesedett. Tehát a nagy áldozat megtörtént, és megvalósult az, amiről már az Ószövetség legelső proféciája beszél, hogy majd az asszony magva, Jézus Krisztus, a kígyó fejére fog taposni. Ugye ez a nagy ellenségeskedés Krisztus és Sátán között már a mennyben kezdődött, ugye? Még az ember teremtése előtt. Utána Sátán és angyalai kiűzettek a mennyből, de ez az ellenségeskedés tovább folyt. Utána Sátán bűnbe ejtette az embert, és az ember az ő útján kezdett el haladni. És Sátánnak, csak Sátánnak egyedül, az angyalainak már nem, de Sátánnak bejárása volt még a mennybe. Bejárása volt. Jobb könyvében is azt olvassuk például, hogy Sátán megjelenik az Úr angyalaival együtt az Isten előtt, és párbeszédet folytat az Istennel. Igen, Sátánnak még bejárása volt a mennybe. Sátán megvádolta Istent azzal, hogy ő zsarnok, nem igazságos Isten, és ez a nagy küzdelem Isten és Sátán között egészen addig tartott ilyen értelemben, amíg Jézus Krisztus földi életével és halálával be nem bizonyította, hogy Sátán vágyai alaptalanok, mert ő maga a szeretet, ő a teremtményei boldogságáért él, és az Isten törvénye megtartható az ember számára is, az Isten segítségével. Ugye röviden összefoglalva, nincs sok időnk, hogy ezekre kitérjünk, de ezek voltak Sátán legfőbb vágyai. Mindezek Jézus életében és halálában megcáfolásra kerültek. És mit mondott ez az ige? Hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja, most lett meg az üdvösség és az erő, és ami Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma. És mit mond? Mert ami atyánk fiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Tehát mikor ez a küzdelem ilyen értelemben eldőlt, megpecsételődött Sátán sorsa, kivettetett végleg a mennyből, kivettetett a mennyből. Ami atyánk fiainak vádolója, aki szüntelenül vádolja az embert, bűnbe viszi és vádolja folyamatosan, végleg kizáratott a mennyből. És utána hogy folytatja a 12. vers? Annak okáért örüljetek egek, és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. És azt mondja erről az időszakról, az egész újszövetségi időszakról Jelenések könyve, hogy jaj a föld és annak lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Tudja, hogy a napjai meg vannak számlálva, a sorsa eldőlt, Jézus a fejére taposott, győzelmet aratott felette. És azt mondja Jelenések könyve, hogy jaj a földnek, mert nagy haraggal teljes. És miért említem mindezt? Mert ilyen háttéren, hogy az új szövetség időszaka ezt foglalja magában Sátán rendkívüli nagy haragját, ilyen háttéren mondja mégis Jelenések könyve, hogy boldogok azok, fogalmazunk így, akik kiteszik magukat a Sátán haragjának. Mert ugye Sátán kikre haragszik a legjobban? Akik nem az ő útján haladnak. És azt mondja, hogy jaj a föld és annak lakosainak Sátán haragja miatt, de azt mondja, hogy boldogok azok, akik az ő haragja ellenében, a nyomorúság, a nehéz helyzet ellenében kitartanak, olvassák, hallgatják, és megtartják e könyv profétálásának beszédeit. De nézzük meg, hogy ez a nagy haragja Sátánnak, ami a veresége feletti harag, a visszafordíthatatlan jövő feletti haragja, miben nyilvánult meg? Azt olvassuk a 13. versben, ugyanitt Jelenések könyve 12. fejezetének a 13. versében, mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, ugye ez a sárkány, ugye ez maga a Sátán azonosítja korábban, mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte. Nincs idő, hogy Jelenések 12. fejezetét végig átvegyük ezeket a jelképeket, de úgy kezdődik Jelenések könyve, hogy az asszony terhes volt, és fiú magzatot akart szülni. Ugye ez az asszony nem más, mint maga az egyház, ugye az ószövetségi zsidó nép, ugye egyáltalán az Istennek a népe az egyháza, és megszületik Jézus, aki Sátán haragja célpontjában van, és ott áll a sárkány a szülő asszony előtt, hogy annak fiát megegye. Tehát Jézust mindjárt a születése óta el akarja pusztítani. Nem tudja elpusztítani, nem tud rajta diadalt aratni, Jézus a megváltást véghez viszi, meghal, felmegy a mennybe, Sátán nem tud neki ártani, és mit csinál ezek után? Az asszony ellen fordul, tehát az Isten népe ellen fordul, hogy üldözze és kergesse azokat, akik Krisztust megismerték, Krisztust elfogadták, akik hallgatják, olvassák, és megtartják az ő prófétálásának beszédeit. Igen, és ilyen háttéren mondja azt a Biblia, hogy mégis boldogok azok az emberek, akik ezen az úton járnak. Nézzük meg, hogy Sátánnak ez az asszony ellen fordulása, ez a kergetése az asszonynak, az üldözése. Nézzük meg egész röviden, hogy hogy valósult meg a történelem folyamán. Jelenések könyve végig vezeti a kereszténység történelmét Jézus Krisztus mennybe menetelétől egészen az ő második eljöveteléig. Az egész újszövetségi korszakot elmondja nekünk előre Jelenések könyve. És csak röviden címszavakba szeretném ezt a történelmet felvázolni, hogy Sátán haragja és ellenségeskedése milyen módon nyilvánult meg az asszony ellen. Mindenekelőtt nézzük meg, hogy már mindjárt az ős keresztény korszakban, az apostolok idejében azok, akik elfogadták Krisztust, milyen élethelyzetbe kerültek. Mit olvasunk apostolok cselekedetében az apostolok életéről? Nyugodt életük volt? Tele háborúsággal, nyomorúsággal, üldöztetéssel. Először is ugye a zsidó nép, akik hivatalosan nem fogadták el Jézust, sokan megtértek és elfogadták, de a nép vezetőivel együtt nem fogadta el, hatalmas üldözéseket indítottak ellenük. Utána, később a pogány római birodalom is kezdte üldözni a keresztényeket, és ezek az üldözések egyre hevesebbek lettek. Már az első században is eléggé hevesek voltak, de teljes általánosságban az első század második vége, illetve a második századtól kezdődően a keresztény üldözés a pogány római birodalom részéről olyan mérvű volt, hogy a keresztények katakombákba kényszerültek, vadállatok elé dobták őket. Cirkuszi játékokon gyönyörködtek, tapsoltak, a halálukon, a szenvedéseikben gyönyörködtek. Elképzelni nem lehet, mit szenvedtek azok a hívők, akik ebben a korszakban éltek. Utána a negyedik század elején egy óriási fordulat következik be, mert a pogány római birodalom egyszer csak megállt parancsol az üldözésnek. Nagy Konstantin nemhogy nem üldözi tovább a keresztényeket, hanem béke jobbot kínál fel. És azt mondja, hogy üldözés nem lesz, visszakapják rangjukat, vagyonukat, birtokukat, mindent, de kössenek szövetséget a pogánysággal. És létrejön ez az egység a pogányságnak és a kereszténységnek az egysége, létrejön a középkori egyházi hatalom, és ettől kezdve megteremtődik a béke, ettől kezdve nyugalom van? Nem. Hanem ettől kezdve elkezdődik a keresztények általi üldözése. Ettől kezdve elkezdődik most már nem a pogány római birodalom részéről, hanem a középkori egyházi hatalom részéről elkezdődik azoknak az üldözése, akik olvassák, hallgatják a Biblia kijelentéseit, amennyihez hozzáfértek ugye a középkoron keresztül, és megtartották hűségesen a könyv profétálásának beszédeit. Igen, égtek a mágiák végig a középkoron keresztül. Emberek, őszinte hívők és keresztények milliói haltak meg, és adták az életüket Jézus Krisztusért, azért, mert amit olvastak az igéből, amit megértettek, ahhoz hűségesek voltak. Azt megtartották, nem akarták a hitüket feladni. És nézzük meg, hogy ez milyen méreteket öltött, és Jelenések könyve erről a korszakról milyen módon emlékezik meg. Jelenések könyve 6. fejezetében olvasunk a pecséteknek a felnyitásáról, amelyben a különböző történelmi korszakokra jellemző helyzetet mondja el, a jó és a rossz közötti küzdelem alakulásának a helyzetét vázolja fel a Szentírás itt profétikus formában. És nézzük meg, azt olvassuk Jelenések könyve 6. fejezetének a 9-től terjedő verseiben. És mikor felnyitotta az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltottak nagy szóval mondván, Uram, Te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyuk fiainak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Nézzük meg, mit mond ez az ige szakasz. Ebben az időszakban, a legnyomorúságosabb időszakban, amikor keresztények milliói adták az életüket a hitükért, akkor azt olvassuk, hogy az oltár alatt, mi volt az Ószövetségben, ugye, ahol megölték az áldozati állatot, és a vérét ugye az oltár alá öntötték. És azt mondja, hogy azoknak a lelkei, akik az oltár alatt vannak, tehát akik megölettek ugye Jézus Krisztusért és az ő bizonyság tételéért, ugye jelképes beszéd, mert ugye az oltár alatt a vér volt, és gondoljunk bele abba, hogy a Biblia használ ilyen kifejezést például, amikor Kain megöli Ábelt. Mit mond Isten Kainnak? Ábelnek, a te atyád fiának vére kiált hozzám a földről. Tehát ugye itt is ugyanezzel a képpel találkozunk, hogy a megölt keresztény millióknak a kiontott vére, ami patakokban özöldött és folyt ebben az időben, az mint egy kiált föl az Istenhez igazság tételért. Hogy Uram, te szent és igaz, aki a nyomorgatást, az igazságtalanságot nem szenvedheted, hogy lehet, hogy ezt megengeded, és hogy lehet, hogy ezt te elnézed, hogy ezt tegyék azokkal, akik téged hűségesen követnek. És nézzük meg, hogy ekkor milyen érdekes Biblia verset olvasunk, azt olvassuk a 11. versben, hogy akkor adattak azoknak egyenként fehér ruhák. Miről beszél? Akik az életüket ilyen módon, nem a hitüket megtagadva éltek, hanem megvalva a hitüket, megtartva az Isten parancsolatait éltek, ezek az emberek fehér ruhát kaptak. Mit jelent a fehér ruha? A fehér ruha a szentek igazságos cselekedetei, tehát a megváltozott élet a jellem. Mit mond Jelenések könyve? Ezek az emberek megtisztultak. Teljesen tisztákká váltak, fehér ruhák adattak nekik. Úgy élték az életüket, úgy harcolták meg a hitharcukat, győzőkké váltak, fehér ruhát nyertek, és így adták az életüket Jézusért. De nem csak ezt mondja, hanem azt mondja, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyuk fiának száma, akiknek meg kell öletni. Vajon mit jelent ez, hogy mondaték nékik? Nyilván nem az, hogy egy szózat a mennyből támadt, és egy harsona-szerű hang hallatszott, hanem az Isten az ő szent lelke által megszólította ezeket az embereket. Beszélt velük, a lelkükhöz szólt, a lelkiismeretükön keresztül a Szentlélek által, és megértette velük, hogy szükség van az ő hűséges kitartásukra, szükség van arra, hogy a gonosz hatalma kiteljesedjen, de az Isten majd a maga idejében közbe fog lépni, és igazságot fog szolgáltatni mindezért a nyomorúságért, amit el kellett nekik szenvedni. Álljunk meg itt mindjárt egy pillanatra, és szeretném azt megkérdezni, hogy ezek az emberek, akikről idáig szóltunk, végigvezetve az őskeresztény korszaktól egészen a középkor nyomorúságain keresztül a történelmi idők korszakokat, vajon ezek az emberek, akik így az életüket adták ilyen nyomorúságos körülmények között, ennyi szenvedés által, vajon ezeken teljesedett Jelenések könyve ígérete, hogy boldogok, akik hallgatják, olvassák és megtartják-e könyv profétálásának beszédeit? Ezek az emberek vajon boldogok voltak, vagy nem? Azt mondhatnánk, hogy ezek voltak a világ legszerencsétlenebb emberei, ugye? Mert nem csak, hogy igaz életet éltek, hanem ezért még üldözték őket is, nem csak, hogy a világról kellett lemondaniuk, de ezért még üldözés is járt, és a végén kín szenvedés között az életüket adták. De ki kell, hogy mondjuk, hogy ezek az emberek nem boldogtalanok voltak. Ezek az emberek igazi boldog, örömteli emberek voltak, mert valóra vált rajtuk az egész Szentírás ígérete, ami a szenvedésre vonatkozó ígéret, majd Péter leveléből fogunk olvasni néhány Biblia verset ezzel kapcsolatban. A Bibliában, az Új Szövetségben olvasunk egy vértanú haláláról. Kinek a haláláról? István. István hogy halt meg? Ugye, hogy nem boldogtalanul, hanem boldogan. Mert amikor a kövek már záporoznak rá, hova tekint? A mennybe tekint, az égre tekint. És mit mond? Látom az embernek fiát az atya jobb keze felől állani. Az Isten az ő szent lelke által Jézus Krisztus ott állt István mellett, és ő nem arra tekintett, arra a nyomorúságra, ami bekövetkezett, hanem egy olyan öröm, béke, boldogság töltötte be a szívét, amire kimondhatjuk, hogy nem volt azokban az emberekben, akik a követ rádobálták, akik őt halálra ítélték. Nem volt azokban olyan boldogság, mint a halálra ítélt emberben. Igen, szeretnék olvasni röviden néhány Biblia verset a Szentírásból, Péter első leveléből. Péter első levele, 3. fejezete, 14. verséből a következő igét olvasom először. Péter első levele, 3. fejezet, 14. verse a következőt mondja. De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok. Mit mond Péter? Ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok. Azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek. Mit mond tovább a 4. fejezet, 14. verse, ugyancsak Péter első levelében, a 4. fejezet, 14. verse. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Mit mond ez az ige? Azt mondja, hogy boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket. És elmondja, hogy miért van ez a boldogság. Az első versben, amit először olvastunk, csak egyszerűen azt mondja, hogy boldogok vagytok, és ne féljetek, hogyha az igazságért, az igaz életért szenvednetek kell. De itt meg is magyarázza, hogy miért boldog az az ember, aki akár a legnagyobb nyomorúságot is szenvedi Krisztusért. Azt mondja, hogy azért, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke. A Krisztusért szenvedő emberhez a legközelebb jön Jézus, az ő szent lelke által. És mit mondtunk az elején a mai alkalomnak? Az embernek mi ad igaz boldogságot? Amikor az Istennel élő szoros kapcsolatban van. És ha ez bekövetkezik, akkor a Szentlélek által felül emelkedik az ember a nyomorúságon, a terheken, a fájdalmakon, a bajokon, és egy olyan béke tölti be a szívét, ami semmi máshoz nem fogható, semmi máshoz nem hasonlítható. Mi lett volna, hogyha ezek a mártírok megtagadják a hitüket, egy szavukba került volna, és nem ölték volna meg őket? Mi lett volna velük? Boldogtalanok lettek volna. Mit éreztek volna? Egy önvádat, az Isten lelkével való kapcsolat megszakadását érezték volna, aminél gyötrelmesebb és borzalmasabb dolog nem létezik ezen a földön. A lelkiismeret gyötörte volna őket, az önvád, nyomorúságos helyzetbe kerültek volna. Már itt egy múlt alkalommal még korábban beszéltünk erről, de most újból hadd mondjam el, hogy számomra olyan elgondolkodtató ez, hogy Péter ír ilyen sokat erről a kérdésről, a Krisztusért való szenvedés boldogságáról. Miért? Mert Péter volt az, aki megtanulta azt, hogy a szenvedés elől való menekülés, ami Jézus megtagadásával egyenlő, úgy meg lehet menekülni a szenvedéstől, ugye ő meg akart menekülni, ugye ott a kihallgatáson, Jézus kihallgatásán, megtagadta Jézust, megmenekült, de nem találta meg a boldogságát. Annál boldogtalanabb Péter soha nem volt az életben, mint mikor megtagadta Jézus Krisztust. És amikor Krisztus lelkével betelve Krisztust prédikálta, és ezért megveretés járt, akkor mit olvasunk Apostolok cselekedete 5. fejezetéből? Hadd olvassam Apostolok cselekedete 5. fejezet 40-41. verset. Azt olvassuk, hogy megverettettek, és megparancsolták nekik, hogy a Jézus nevében ne szóljanak, és úgy bocsátották el őket. Ők annak okáért örömmel mentek el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal illessenek. Amikor megtagadta Jézust, megmenekült a szenvedéstől, de nem volt boldog. Amikor kitartott Jézus Krisztus mellett, és ezért szenvedés járt, megverettetés járt, akkor hálát, dicsőséget tudott adni, és öröm volt a szívében, hogy Jézusért szenvedhetett. Miért? mert megnyugodott rajta is a Krisztusnak a lelke, élő közösségbe került Krisztussal, és ez olyan boldogságot adott neki, ami semmi mással nem mérhető, nem fogható ez. És még egy gondolatot hadd jegyezzek meg, erre még ki fogunk térni a mai alkalomnak a végén, de már most hadd jegyezzem meg, hogy az ilyen fajta szenvedésben végig a középkoron keresztül mi adott még boldogságot ebben az élethelyzetben a hitüket megvalló és megtartó és aszerint élő hívőknek. Így olvasom ugyancsak Péter első levele 4. fejezetének a 13. versét, hogy sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben is, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Tehát mi adott nekik még boldogságot azon túlmenően, hogy ott abban az élethelyzetben a Szentlélek hatalmas erővel vigasztalta és erősítette őket? A reménység, az előretekintés, a felfelé tekintés, hogy egy rövid pillanatnyi szenvedés ez a földi élet, és Jézus Krisztus örök dicsőségben részesíti azokat, az ő soha el nem múló országának a részesévé teszi azokat, akik hallgatták, olvasták és megtartották a könyvbeszédét, a prófétálás beszédét, nyomorúság, üldöztetés, halál mellett vagy ellenére is. Igen, ez volt végig a középkorom. Utána van egy rövid időszak, amikor viszonylag kevés üldözéssel találkozunk, de ez csak egy rövid időszak. De hadd kérdezzem meg, hogy vajon milyen jövőt fest elénk Jelenések könyve? Ugye most már a 7. gyülekezeti korszakban élünk, itt vagyunk a 7. gyülekezeti korszakban, és előttünk már nem sokára itt van Jézus Krisztus második eljövetele. Erről a korszakról vajon mit mond a Szentírás? Minek lesz ez a korszaka? A végideje, Jézus Krisztus eljövetelének az időszaka, az ezt megelőző időszakról mit mond a Szentírás? Röviden, tömören azt lehet mondani, hogy nyomorúság. És milyen nyomorúság? Jézus mit mond? Amilyen nem volt még, mióta nép kezdett lenni ezen a földön. Volt nyomorúság idáig, végig arról beszéltünk, hogy mi volt a keresztények osztályrésze az új szövetség korszakának a legtetemesebb idejében. És mégis azt mondja a Biblia, hogy olyan nyomorúság jön, amelyhez fogható nem volt, mióta nép kezdett lenni ezen a földön. És hadd kérdezzem meg, hogy a végidejének is a legnyomorúságosabb időszaka melyik lesz? Mit mond Jelenések könyve? Melyik időszak lesz Jézus eljövetel előtt közvetlenül, ami még most előttünk is áll időszak, melyik időszak lesz, ami a legnyomorúságosabb lesz? A 7 csapásnak az időszaka. Ugye Jézus eljövetelét közvetlenül megelőzi a 7 csapás, ami az ő elegyítetlen haragjának kitöltése a felhalmozódott bűnökért, ekkor már a kegyelem idő lejár. Ugye ekkor már nincs megtérés, ekkor már valóban az Isten ítéletei, ami az emberi bűn beérlelődésének a következménye, és az ő büntető ítéleteinek az elegye lesz, ezt töltetik ki a földre a 7 csapás formájában. Ugye a Biblia arról beszél, hogy ez lesz a világ történelmének a legnyomorúságosabb időszaka. Hadd kérdezzem meg, vajon erről az időszakról van-e boldog mondás, a 7 csapás időszakáról Jelenések könyvében? 7 csapás. Ugye nem hiszem, hogy idáig sokat gondolkodtunk arról, hogy itt boldogságról is lehetne beszélni. De nézzük meg, mit mond Jelenések könyve 16. fejezete, Jelenések könyve 16. fejezetének a 15. versében a 6. és a 7. csapás közti időszakról nézzük meg, hogy mit mond Jelenések könyve. A 16. fejezet 15. verse ezt mondja. Imé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Nem tudom, megfigyeljük-e, Jelenések könyve boldogsága végig erről beszél. Akik olvassák, hallgatják, megtartják-e könyv profétálásának beszédeit. Nézzük meg itt, hogy van ugyanez a gondolat megfogalmazva. Azt mondja, hogy a legnagyobb nyomorúság idején, a 6. csapásnak az időszakában, ami Isten népe számára lelki értelemben a legnagyobb nyomorúság lesz. A legnagyobb nyomorúság lesz. És azt mondja ezen közben is a Szentírás, hogy eljövök, mint a tolvaj, tehát most már itt van, pillanatok alatt itt van az én eljövetelem, mondja Jézus, mert ugye ez már a csapások vége felé jelző időszak, és azt mondja, hogy boldog, aki vigyáz, és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon. Mit jelent ez az ige? Mit jelent a ruha? Az előbb mondtuk, ugye? Tehát a szentek igazságos cselekedetei, a tiszta jellem. És mit mond? Azok az emberek ebben a minden elképzelést felülmúló nyomorúságban is boldogok lesznek, akik őrzik az ő ruháikat, hogy mezítelenen ne járjanak, és meg ne lássák az ő rúdságaikat, ugye? Tehát mit jelent ez? Ugye laodíciai üzenetben olvasunk erről, hogy az ember a saját maga jellemében, a természetes jellemében bűn által megrontott emberként, ugye rúd, tisztátalan, elfogadhatatlan Isten előtt az élete. De hogyha a jelleme megváltozik, Krisztustól kap fehér ruhát, megváltozik az élete, akkor Krisztus igaznak nyilvánítja, és alkalmas lesz az örök életre. És mit mond itt a hét csapás borzalmai között is jelenések könyve? Aki az ő ruháira vigyáz, aki ezen az úton jár, Jézus parancsolatai szerint él, amiért üldözni, háborgatni, kergetni fogják, de az az ember boldog lesz. És miért lesz boldog a hét csapás idején az az ember, aki az Isten útján halad? Nézzük meg, mit mond erről a Biblia. Szeretném azt elmondani, hogy itt különbség lesz a hét csapás ideje és a középkori nyomorúság ideje között. A középkori nyomorúság idején embermilliók az életüket adták, az ő életük, az ő haláluk magvetés volt, emberek megtérését segítette elő, bizonyság volt Isten mellett, de a végidejéről azt mondja a Biblia a hét csapás időszakáról, hogy ott nem lesz már hívő halál. Ott egyetlen egy ember a kegyelem idő lezárása után a hét csapás időszakában, ott már akik tisztán megálltak Krisztus előtt, tehát akiknek az életük megváltozott, azok a hét csapás borzalmai között nem fognak elveszni, nem fognak meghalni. És nézzük meg, hogy erről egy ószövetségi profécia mit mond nekünk Ézsaiás könyve 4. fejezetének a 3-tól 5-ig terjedő verseiben. Ézsaiás könyve 4. fejezet 3-tól 5-ig terjedő versei a következőt mondják. És ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztította belőle az ítélet lelkével, a megégetés lelkével, kicsit talán nehezebben érthető ige, egy szóval miről beszél? Hogyha az Úr valakinek az életét meg tudja tisztítani, az undokságot, ugye a bűnt ki tudja égetni az életéből, tehát egy fehér ruhát tud kapni, ahogy az előző Biblia vers fogalmazott, akkor mit olvasunk? Azoknak az életében, akik fehér ruhában fognak járni, a Krisztus parancsolataiban és törvényeiben fognak járni. Mi lesz velük? Akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé, és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, és a lángoló tűznek fényességét éjjel, mert ez egész dicsőségen oltalma lészen, és sátor lészen árnyékul nappal a hőség ellen, és oltalom és rejtek szélvész és eső elől. Nézzük meg, mire utal ez a profécia, mire utal ez az ézsaiási kijelentés. Mindenek előtt egy párhuzamot von, vajon milyen ószövetségi eseményt idéz föl ebben a proféciában, az előre mutató proféciában itt a Szentírás. Mire utal ez, hogy akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden hegye fölé, nappal felhőt és ködöt és lángoló tűznek fényességét éjjel? A pusztai vándorlásnak az időszakára, így van, amikor az Úr úgy vezette az ő népét a mérges kígyók forró puszta sivatagban, hogy ugye nappal felhő formájában ment előttük, éjjel tűzoszlop formájában. Nappal a felhőoszlop árnyékot adott, védte őket a tikkasztó hőség esetén, éjjel megvilágította az ő utukat, szinte egy burok, vagy védelem, vagy védőkar, vagy ölelőkar, mindegy, hogy mit mondunk. Szóval így vette körül Isten az ő népét a pusztában. És erre utal előre a végidő nyomorúságának az idejére, és azt mondja, hogy akkor majd az Úr ugyanígy fogja megőrizni azokat, akiknek az életéből a bűnt, a tisztátalanságot el tudta tisztítani. ugyanígy fogja őrizni őket, nappal felhőoszlop formájában, éjjel tűzoszlop formájában, hogy védje őket a nyomorúságok, a hőség elől, a viszontagságok elől. Miért? A hét csapás ideje minek az időszaka lesz? A hét csapás ennek az időszaka lesz. Többek között ugye azt olvassuk, hogy a tengerek olyanok lesznek, mint a halott vére, a víz, az ivóvíz, a források vérré válnak, szintén, mint a halott vére, tehát ihatatlan lesz. A nap hétszerte jobban fog sütni, hétszerte, tehát ugye azt jelenti, hogy sokkal erőteljesebben fog tűzni, perzselően, tikkasztóan. Mindez az élet lehetőségeit szinte meg fogja a földön szüntetni, és ebben az időben mit ígér Isten az ő népének, akik szintén itt fogják átélni a nyomorúságot? Hogy védelem alá fogja őket helyezni. Védelmet ígér az Isten. Ahogy az ószövetségi népét megőrizte, ugyanígy az új szövetségben az ő második eljövetele előtt az ő népét ugyanígy fogja megőrizni. Ézsaiás próféta milyen kijelentést mond? Szintén leírja, hogy akik ilyenek, tehát jellembeli tisztaságról beszél, azt mondja, hogy azoknak az életében meg fog valósulni, hogy kenyerét megkapja, és vize el nem fogy. De megint ott van előtte, hogy akik ilyenek. Tehát, akik hallgatják, olvassák, és megtartják e könyv profétálásának beszédeit. Az Úr kijelenti, hogy a világ történelmének a legnagyobb nyomorúságában őrizni fogja az ő népét. És minden nyomorúság mellett boldogok lesznek, akik az ő védelme alatt fogják ezt a nyomorúságos időt átvészelni. Hadd kérdezzem meg, mitől kell egy hívő embernek félni? Mindezek hátterén, mitől kell egy hívő embernek félni? Mi az az egy dolog, amitől félni kell egy hívő embernek? Hogy mezítelenne ne járjon, ugye, ahogy olvastuk? Hogy a ruhája ne legyen piszkos. Tehát, hogy a jellem átalakulás végbe menjen az életében. Ha az ember szereti Jézust tiszta szívéből, elfogadja a megváltást, és Istent tiszta szívből, szeretetből követi az ő törvényei megtartása által, annak az embernek nincs mit félnie, mert Isten védelméről, oltalmáról biztosítja, és az örök életet ígéri neki, a legnagyobb nyomorúság közepette is. Milyenek vagyunk mi emberek, milyen sokszor félünk ugye az előttünk álló időtől. Meg kell, hogy mondjam egész őszintén, hogy talán azért ugye egy zárójeles mondatot hadd mondjak, hogy szerintem azért nincs ember, akinek a gondolatába ez ne fordulna meg, amikor a Bibliát olvassa, ugye, hogy hát azért milyen nyomorúság lesz, és az emberi természet visszariad ugye a nyomorúságoktól. De én nem egy és nem két emberrel beszéltem már, akik szinte rettegnek, előre rettegnek ezektől az időktől, és egész szélsőségekig el tudnak menni emberek ezekben a gondolatokban. De azt kell, hogy mondjuk, hogy ez egy akkora csapda Sátán részéről, mert akik így gondolkodnak, azok nem hiszik el, és nem fogadják el igazából a Biblia kijelentését. Mert Jézus azt mondja, hogy boldog az az ember, aki az ő útján jár. Jézus azt mondja, hogy megőrzi azt az embert, és azt mondja, hogy az az ember az ő védelme és oltalma alatt lesz a legnagyobb nyomorúság és megpróbáltatás közepette is. És éppen ezért boldog lesz az az ember, aki hallgatja, olvassa és megtartja egy könyv prófétálásának beszédét. Menjünk tovább Jelenések könyve boldogságában, és említsük meg még ezzel szorosan összefüggésben Jelenések könyve 14. fejezet 13. versét. Mert nézzük meg, hogy itt szintén a vég idejéről beszélve, itt nem konkrétan a hét csapásról van szó, de egyáltalán a vég idejének a nyomorúságairól szól, tehát itt nem konkrétan mondom a hét csapásról. Erről az időszakról a következőt olvassuk Jelenések könyve 14. fejezet 13. versében. És hallék az égből szózatot, amely ezt mondta nékem, írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Nem döbbenetes kijelentés? Azt mondja, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Miért? Mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Halál és boldogság. Ugye, hogy mennyire szinte összeegyeztethetetlen fogalom. És azt mondja, hogy igen, boldogok a halottak. Kicsodák? Akik az Úrban halnak meg. Itt van a kulcsszó. Akik az Úrban halnak meg. Akik a vele levő élő összeköttetésben élték az életüket, és így haltak meg, benne haltak meg. Azt mondja, hogy boldogok. Szeretnék egyetlen egy gondolatot megemlíteni, ez nem azt jelenti, hogy mi kívánjuk a halált. A Biblia ezzel nem erre akar bennünket felszólítani. Nem erre akar. Mert az Úr tudja, hogy kit fog majd éltetni az ő eljövetelekor, kit fog elszólítani majd előtte. Ezt az Úr tudja. Az ő hatalmában van ez. De azt akarja elmondani, hogy az ember a haláltól se féljen, mert akik ő benne halnak meg, azoknak nincs mitől rettegni, mert mi történik velük? Annyi történik, hogy megnyugosznak az ő fáradtságuktól. Azt mondja a Biblia a halálról, hogy az nem más, mint egy öntudatlan, nyugodt pihenés, amiből lesz majd ébredés. Ébredés lesz belőle. És nézzük meg, hogy milyen ébredés lesz majd ebből a halálból. Jelenések könyve 20. fejezet, Jelenések könyve 20. fejezet 6. verse azt mondja, Jelenések könyve 20. fejezet 6. versének az első része, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeknél nincs hatalma a második halálnak. Azt mondja, boldog, akinek része van az első feltámadásban. Nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt a boldogságot, vagy ezt a kijelentést, amit itt mond Jelenések könyve. Akik az Úrban halnak meg, mit mond, megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Az ő életükben is meghalnak, de lesz ítélet. Az Isten megítél minden egyes embert. Prédikátor könyve 12. fejezetéből, Prédikátor könyve 12. fejezet 15-16. Versében azt olvassuk, hogy a dolognak summája mindezeket halván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad. Ugye megint, az Isten féld, az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga, mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát mit mond az ige? Az ige azt mondja, hogy akik az Úrban halnak meg, cselekedeteik majd követik őket, ezek az emberek is ítéletre kerülnek, mert az Isten minden cselekedetet az ítéletre előhoz, de miután az ő életükben megvalósult a bűntől való megszabadulás, ők az Úrban haltak meg, minden bűnükre, hibájukra bocsánatot kértek, és elnyerték Jézus áldozata által, ezért fehér ruhát kaptak, és a mennyei ítélet mit mond ki felettük? Hogy méltó, hogy ama világot elvegye, és a halálból való feltámadást, ahogy mondja a Szentírás. Az ítéletben ezt fogják majd a mennyei ítéletben kimondani, ami most zajlik a mennyben felettünk. Ki fogják róluk mondani, hogy méltó, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást. És ez a feltámadás mikor fog bekövetkezni? Jézus eljövetelekor. Jézus eljövetelekor, azt olvassuk a Tesszalonikai első levél, 4. fejezet 14 és 16. versében, a Tesszalonikai első levél, 4. fejezet 14 és 16. versében, hogy mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ő vele együtt. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Figyeljük, a Krisztusban. Ugye mennyire egybecsengenek ezek az igék? Azt mondja a Szentírás, boldogok, akik az Úrban halnak meg. Itt azt olvassuk, miért boldogok? Mert Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy boldog, akinek része van az első feltámadásban, ami Jézus Krisztus visszajövetelékor lesz, mert Jézus, amikor visszajött, az lesz az első tevékenysége, hogy feltámasztja azokat, akik ő benne haltak meg. Éppen ezért azt mondja, hogy egy hívő embernek Nem kell úgy tekinteni a halálra, mint a legborzalmasabb dologra. Ki kell, hogy mondjuk, hogy a halál a bűnért járó legnagyobb büntetés, a legnagyobb ellenség. De azt mondja, hogy aki az Úrban hal meg, az akkor is boldog lehet. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy az igaznak a halála idején is reménysége van. Reménysége van, mert része lesz az első feltámadásban, része lesz azoknak a feltámadásában, akik az Úrban halnak meg. És ekkor teljesülni fog János evangéliumának kijelentése, amikor Jézus azt mondja, hogy elmegyek és helyet készítek néktek, és majd ismét eljövök érettetek, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek én velem. Itt szeretnék megállni, és egy rövid pillanat erejéig egyetlen egy Biblia verset beidézni, ami nem kimondottan boldogságról szól, tehát ez a szó nincs benne, hogy boldogság, de mégis a legnagyobb, részint a legnagyobb boldogságot, és részint a legnagyobb boldogtalanságot fejezi ki. Jelenések könyve első fejezetének a 7. verse azt mondja Jézus eljöveteléről, hogy ímé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége. Tehát azt mondja, hogy Jézus eljövetele egy olyan esemény lesz, ami minden emberből sírást, könnyeket fog kiváltani. A hívő emberből, akik az úréi, szintén sírást fog kiváltani, de minek a sírását? Az öröm, a boldogság sírását. Voltunk már úgy, hogy örömünkben sírtunk? Én soha nem felejtem el, gyerekkoromban fordult elő velem, nem emlékszem, hogy máskor előbb lehet, hogy volt már ilyen, biztos, hogy volt, de azt soha nem tudom elfelejteni, hogy valamit csináltam gyerekkoromban. Valamit elveszítettem, egy értékes dolgot, és én tudtam, hogy hova keveredett az, és nem akarták a szüleim elhinni. És ez egy értékes valami volt, és én tudtam, hogy az a valami ott van, és majd, hogyha azt a szekrényt, vagy én nem tudom mit, majd ezt tudtam, hogy ott van, de nem hitték el nekem. A szüleim azt hitték, hogy én azt valahol játszottam, elherdáltam, valamit csináltam vele. És amikor volt nagy takarítás, tehát a bútorok széthúzása, megtaláltuk azt, amit én elveszítettem. Én hát azt a sírást, azt az örömet, amiben kitörtem, mert tudtam, hogy megvan, és szóval azt nem tudom elmondani, hogy ez egy olyan sírás volt, ami egy olyan felszakadó érzés volt, ami egy nyomasztó teher után egy felszabadulás, egy olyan megkönnyebbedés, hogy azt nem lehet kifejezni. És gondoljunk bele abba, hogy Isten népe, akik a nyomorúságot átélik, egy nyomasztó időszak után, amikor tényleg olyan lesz a külső üldözés, amit nem lehet elképzelni, nem lehet azt a nyomorúságot elképzelni, és egyszer csak megjelenik Jézus, és vége van minden nyomorúságnak, és mit kiáltanak? Ímé a mi Istenünk, akit mi vártunk, örüljünk és örvendjünk az ő szabadításának. Ez olyan szabadítás, és olyan öröm, és olyan boldogság, ami igazi síráshoz, felszabadult sírást eredményez az ember életében. Jézus eljövetelét siratja a föld minden nemzetsége. Ugye, akik pedig nem benne elrejtett életet éltek, ugye azoknak a sírása az ellenkező sírás lesz, de az örömkönnyeknek az áradata. Ugye, itt valóban azt az igazi boldogságot fogja kifejezni, ami Jézus eljövetelét kíséri. De nem ér itt véget még jelenések könyve boldogsága. Még mindig nem ér itt véget. Nézzük meg, hogy amikor a megváltott sereg Jézus Krisztussal együtt a mennybe megy, amikor elhangzik a mennyben az a csodálatos, dicső felhívás, hogy nyíljatok föl ti kapuk, és hadd vonuljon be az igaz nép, a hűség megőrzője, amikor az Atya fogadja a megváltottait Jézus vezetésével a mennyben, a mennyei Jeruzsálemben, akkor nézzük meg, milyen hatalmas esemény lesz, ami mindjárt itt meg fog valósulni. Jelenések könyve 19. fejezetének a 9. verse ezt mondja, és mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak, és mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Boldogok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Kik lehetnek hivatalosak a bárány mennyegzőjének a vacsorájára? Ami a mennyben lesz. A megváltottak mennybe menetele után ott lesz a mennyegzői vacsora. Kik vehetnek részt rajta? Jézusnak egy példázatát szeretném idézni. Jézus mit mond a király mennyegzőjének a példázatáról? Ezt előrevetítve. Ki mehetett be a mennyegzőbe, azaz ki nem mehetett be? Volt valakinek milyen nem volt? Nem volt tiszta ruhája, az nem mehetett be. De akinek tiszta ruhája volt, aki hallgatta, olvasta és megtartotta a könyv profétálásának beszédeit, az bemehetett a mennyegzőbe. És Jézus azt mondja, hogy boldog, aki a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalos. Igen, az az ember lesz igazából boldog, és ekkor fog teljesülni, amit Jézus mondott a halála előtt, rövid néhány órával az utolsó vacsorán a tanítványainak, mit ígért nekik? Nem iszom a szőlőtőnek ebből a terméséből mind a manapig, amíg újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Ez fog bekövetkezni itt a mennyegzői vacsorán. Jézus és az atya együtt fogja majd a megváltottakkal megünnepelni mindazt, ami szinte kifejezni nem lehet. Ugye, amikor ők megtalálták a megváltottak Jézust, szövetséget kötöttek vele, az életüket neki adták. Ennek a szövetségnek a megünneplése, a mennyegzői vacsora. Ugye ez lesz majd a mennyben. És azt mondja, hogy boldog és szent, akinek része van ebben. Boldogok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És ezek után Jelenések könyve beszél arról, ahol szintén nincs kiírva ez a szó, hogy boldogság, de leírja itt 21. fejezetében Jelenések könyve, hogy majd Jézus újjáteremti ezt a földet, és az ő megváltottainak fogja majd adni örök otthonul. És azt mondja egyáltalán erről az örök életről, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, halál, gyász, szenvedés, kiáltás nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Hadd kérdezzem meg, mi ez más szóval, vagy egyetlen egy szóval? Nem más, mint a teljes, maradéktalan boldogság. Isten ezt ígéri az övéinek, és ez a boldogság soha nem fog elmúlni. A földi életben, és azért hadd jegyezzem meg, itt ebben a földi életben Isten nekünk boldogságot ígér. Ugye erről beszéltünk Jelenések könyvében, minden nyomorúság közepette, de el kell, hogy mondjuk, hogy teljes maradéktalan boldogság, amiben üröm nem vegyül, a földön nincs. Miért? Mert amíg a bűn létezik, amíg az emberiség nyomorúságban van, amíg Sátán gyötri az embert, addig nem lehet teljes és maradéktalan boldogságról beszélni. De amikor a bűn kérdését Isten végleg megoldja és lezárja a bűn történelmét, akkor ez a boldogság maradéktalan lesz. Semmi nem lesz, ami a bűnre emlékeztetne. Azt mondja a Szentírás, semmi elátkozott nem lesz többé. Semmi nem lesz, ami a rosszra, a fájdalomra, a keserűségre emlékeztetne. És a maradéktalan, teljes boldogság itt fog majd megvalósulni, amihez soha többé üröm, keserűség, fájdalom nem fog társulni. Boldog, aki a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalos. Boldog, akinek Jézus az újjáteremtett földet majd örökségül fogja adni. Mert sem gyász, sem fájdalom, sem kiáltás nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És ezek után nézzük meg, hogy fejeződik be Jelenések könyve. Jelenések könyve utolsó fejezetében több helyen maga Jézus Krisztus szólal meg. És nézzük meg, hogy ebben az utolsó fejezetben, ami Jelenések könyve utolsó fejezete, de az egész Bibliának az utolsó lezáró fejezete, nézzük meg Jézus, hogy szólal meg, és mit akar a lelkünkre helyezni, szinte búcsúzóul, megerősítőül a következőt mondja. Jelenések könyve 22. fejezet, 7., 13. és 14. verse. Azt mondja, hogy ímé, eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit. Hogy kezdődött? Boldog, akik olvassák, hallgatják és megtartják. Jézus mint egy megerősítésként azt mondja, boldogok, akik megtartják e könyv prófétálásának beszédeit. És utána lapozzunk és nézzük meg a 13. és 14. verset ugyanebben a fejezetben. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Az első és az utolsó. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait. hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait. Miért? Mert joguk lesz az élet fájához, és bemehetnek a kapukon a városba. Miért erősíti meg Jézus mindezt? Azért, hogy a lelkünkre helyezze, és szinte kérleljen bennünket, hogy ne vonjon bennünket a bűn ideig, óráig való gyönyörűsége, hogy Sátán törbe ne csaljon bennünket, mert ő nekünk nem ilyet akar adni. Ilyen boldogság foszlányokat, amik amúgy is tele vannak keserűséggel, hanem ő ezt az igaz boldogságot, örökké tartó boldogságot akarja nekünk adni, amire teremtettünk is. És azért kérlel bennünket, és arra kérlel bennünket, hogy ezt a boldogságot, amit ő akar nekünk adni, fel ne cseréljük semmi múlandó dologért, mert ennek az értéke végtelen. Ennek a boldogságnak, ennek az örök életnek az értéke Jézus áldozatában mérhető le. Az az ár, amit Jézus fizetett azért, hogy mi ezt el tudjuk érni. És azért tette mindezt, hogy bennünket valóban az élettel, az igaz, boldog élettel meg tudjon ismertetni. És én szívem mélyéből kívánom, hogy amikor ez a sorozat véget ért, ami végig a boldogságról szólt, én szívem mélyéből kívánom, hogy mi ezután a soha el nem múló örök boldogság után kívánkozzunk és vágyakozzunk.